és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 66. Zsoltárunk első versét. A 66. Zsoltár első versét, ami így kezdődik: örvendj egész földön Istennek, és énekelj szép zengéssel. Foglaljunk helyet, testvéreim, és keresztelőre készülve a 329. énekünk második versét énekeljük el. A 329. énekünk második versét, ami így kezdődik: nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvérek, fennállva hajtsuk meg fejünket, csendesedjünk el és imádkozzunk. Örökkévaló mennyei édesatyánk, az Úr Jézus által köszönjük néked, hogy megállhatunk ma is előtted, aki hatalmas dolgokat cselekedtél a múltban, a jelenben és a jövőben is, a te hatalmas kezeddel. Köszönjük te néked azt, hogy megtapasztalhattuk megőrző, gondviselő kegyelmedet az elmúlt napokban is, és köszönjük, hogy most itt lehetünk a te templomodban, és fölnézhetünk tereád lélekben, és hallgathatjuk szívünkkel, értelmünkkel a te igéidet, ahogy megszólal. Kérünk téged, hogy áld meg mai együttlétünket, legyél itt velünk szent lelked által, és te munkálkodj a szívünkben, hogy hinni tudjunk benned. Megújulhassunk az irántad való bizalmunkban, szeretetünkben, a szent életre való törekvésben, a te dicsőségedre való élésben. Kérünk téged, hogy áld meg azt a két családot is, akik elhozták ma a kisgyermekeiket, hogy megkereszteljük őket. Kérünk, tekints kegyelmesen erre a két családra és arra kicsin gyermekre is, akit ma megkeresztelünk. Kérünk, fogadd be őket szövetségedbe, és áld meg az ő szívüket, életüket, hogy hozzád egyre közelebb kerülhessenek, és a tiéd lehessenek egész életükben. Kérünk, hogy áld meg szíveinket, lelkünket ebben az órában, nagy neved dicsőségéért. Amen. Kedves testvérek, foglaljatok helyet, keresztelő családokat kérem, hogy álljanak ide két oldalra. Hallgassuk meg most, hogy hogyan parancsolta meg nékünk az Úr Jézus, hogy a keresztség sákramentumát kiszolgáltassuk. Máté evangéliumának 28. részében olvassuk erre vonatkozó parancsát, és hozzájuk menvén Jézus szólt nékik mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A 78. Zsoltárból hadd olvassak fel még néhány verset. A 78. Zsoltárban ezt olvassuk a második verstől a 8. versig. Megnyitom az én számat példabeszédre. Rejtett dolgokat szólok a régi időkből, amiket hallottunk és tudunk, és amiket atyáink beszéltek nekünk, nem titkoljuk el azokat az ő fiaiktól, a jövő nemzedéknek is elbeszéljük az Úr dicséretét, hatalmát és csodáit, melyeket cselekedett. Mert bizonyságot állított Jákobban és törvényt rendelt Izraelben, amelyek felől megparancsolta atyáinknak, hogy megtanítsák azokra fiaikat, hogy megtudja azokat a jövő nemzedék, a fiak, akik születnek, és felkeljenek, és hirdessék azokat fiaiknak, hogy Istenbe vessék reménységüket, és el ne feledkezzenek Isten dolgairól, hanem az ő parancsolatait megtartsák, hogy ne legyenek olyanok, mint apáik, Szila és Makacs nemzedék, oly nemzedék, melynek szíve nem volt szilárd, és lelke sem volt hű Isten iránt. Örömmel és szeretettel köszöntünk benneteket gyülekezetünkben. Örvendezünk, hogy elhoztátok ide kicsi gyermekeiteket, hogy megkereszteljük őket. Mint tudjátok, a keresztelés az Isten szövetséges népébe való befogadás ünnepélyes alkalma. És amikor ma elhoztátok ide gyermekeiteket, akkor úgy hoztátok ide, mint akikkel Isten kegyelmi szövetséget kötött, és ti azt elfogadtátok hittel. Mint szövetséges népének tagjai álltok itt, akiket megáldott egy új élettel. Karotokon tartott kisgyermekeitek, a szövetséges Istennek az áldásai a számotokra. Amikor ma megkereszteljük őket, rájuk kerül a szövetségnek a külső jele, a keresztség vize, de hiszük, hogy előbb-utóbb a szívükben is hit támad, és megragadják ők is az Úr Jézus Krisztust, és ők is most már nem csak úgy kisgyermekként, hanem tudatosan, tudatos hittel tartoznak majd oda, az Isten szövetséges népéhez. Most ebben az ünnepélyes percben először a 78. Zsoltár alapján arra az isteni parancsra emlékeztetlek benneteket, hogy Isten azt akarja, nyílt parancsba adja nektek, hogy hirdessétek őt, az ő nevét, az ő hatalmas tetteit, azok között is leginkább a Golgotai keresztet, az Úr Jézus megváltását. Hirdessétek őt a következő nemzedéknek. Ez a szülőknek és a keresztszülőknek az első rendű és rangú feladata. Vegyétek ezt a feladatot személyesen a vállatokra, hogy teljesítsétek, és szánjátok most oda magatokat ennek a feladatnak az őszinte követésére. Mondjátok azt, amit ennek a 78. Zsoltárnak a 4. versében mondanak a zsidó emberek. A jövő nemzedéknek is elbeszéljük az Úr dicséretét, erejét, hatalmát és csodáit, melyeket véghez vitt. Beszéljétek el ti is gyermekeiteknek az Úr hatalmasságát és az ő hatalmas tetteit. Azok között is leginkább Krisztus drága megváltását. Másodszor azt helyezem a szívetekre, hogy engedve ennek a parancsnak egy nagy pozitívumért dolgozzatok. Azért, hogy mondja a Zsoltár, hogy gyermekeitek Istenbe vessék bizalmukat, és el ne feledkezzenek Isten tetteiről, hanem megtartsák parancsolatait. Hármas egy cél fogalmazódik meg itt a Zsoltárban. Beszéljétek az Úr tetteit, hogy azok az igék dolgozzanak bennük, az ő kis szívükben és lelkükben, és elvégezzék azt először is, hogy ők is Istenbe vessék a bizalmukat, Istenbe, Krisztusba vessék a bizalmukat, másrészt elvégezzék bennük, hogy ne felejtsék el soha az Úrnak a hatalmas tetteit, melyeket a világban és értük is véghez vitt, és harmadszor, hogy ők is éljenek hálából az Isten kegyelméért Jézusnak, az Istennek parancsolatai szerint. Ez a három cél tulajdonképpen egy. És hogyha ez megvalósul az ő életükben, akkor boldog emberek lesznek. Ha bíznak az Úrban, ha nem feledkeznek el róla, és megtartják az ő akaratát, boldog emberek lesznek, nem csak a halálon innen, hanem a halálon túl is. Mert ez itt a boldog életnek, az örök életnek a receptje, a titka. Hirdessétek nekik az Isten dolgait, a megváltást, Krisztust, hogy boldog emberek lehessenek, itt és odaát. És miközben így munkálkodtok e célokért, aközben kitartóan imádkozzatok azért, amit ebben a Zsoltárban megint csak olvasunk, hogy ők ne legyenek olyanok, mint apáik, dacos és lázadó nemzedék. Hát kétségtelen, hogyha az Úr lelke nem dolgozik bennük, akkor ők is ilyenek lesznek. Dacos és lázadó, Isten ellen forduló nemzedék, tagjai lesznek ők is. Meg kell vallanunk, hogy bár én most nem tartozom az apák közé, de az apák milyenek vagyunk. Ez az az élet, amit tőlünk örökölnek. Erre mondja a Biblia, ez a hiába való élet, amit az apáitoktól örököltetek. Ilyenek vagyunk, ezt tudjuk továbbadni, ezt a lázadó és dacos életet. De imádkoznunk kell azért, hogy az Úr végezzel az ő szívükbe lelkük, hogy ne legyenek ilyenek. Ne legyenek ilyen, ne maradjanak ilyenek. Megtörténjen egy váltás az ő életükben, és legyenek ebből a született szilai és dacos nemzedékből. Legyenek az Úrban bízó, Krisztusban reménykedő, őt követő, az ő nagy tetteiről el nem feledkező, és az ő akarata szerint élő emberekké. Neveljétek gyermekeiteket, a szövetség leányait, a szövetség rendjében, Isten akarata szerinti módon, imádságos szívvel és lélekkel. Ezt ígéritek mindjárt, és ezt tartsátok be Isten segítségével. Ezeket előre bocsátva kérdezlek most benneteket, egyházunk rendje szerint válaszoljatok hangosan a feltett két kérdésre. Akarjátok-e, hogy kisgyermeiketeket az Atya, Fiú és Szentlélek Isten szövetséges népébe, a keresztény Anyaszent Egyházba befogadjuk? Ha akarjátok, mondjátok hangos szóval, akarjuk. Ígéritek-e, kérdezem másodszor, hogy gyermekeiteket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek Istenbe vetett hitre eljuthassanak, és erről a konfirmációkor ők is vallást tegyenek egy gyülekezet színe előtt. Ha ígéritek, mondjátok hangosan, ígérjük.
Ígérjük.
Isten adjon nektek erőt ígéretetek és fogadalmatok betartásához. Most jöjjetek testvérek, és közösen mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemettették. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, szenteknek egységét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Ámen. Adrien, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevébe. Johanna, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevébe. Kicsin gyermekek, növekedjetek testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben, legyetek áldottak, hogy áldássá is lehessetek. Ámen. Foglaljunk helyet, testvérek! A gyerekórások azok kimehetnek a gyerekórára, akik az ajtó előtt rekedtek, azok bejöhetnek. Isten tiszteletünk folytatása képpen pedig énekeljük a 162. énekünk 7. versét. Prédikáltass szent ígédet! Isten tiszteletünk alapigéjét hallgassuk meg János evangéliumának 4. részéből. János evangéliumának 4. részében az első verstől a 30. versig ezt olvassuk. Amint azért megtudta az Úr, hogy a farizeusok meghallották, hogy Jézus több tanítványt szerez és keresztel, mint János, jól lehet Jézus maga nem keresztelt, hanem tanítványai, elhagyta Júdeát és elment ismét Galileába. Samárián kellett vala pedig átmennie. Megy vala azért Samáriának Sikár nevű városába, annak a teleknek szomszédjába, melyet Jákob adott az ő fiának, Józsefnek. Ott vala pedig a Jákob forrása. Jézus azért az utazástól elfáradva, azon mód leült a forráshoz, mint egy 6 óra volt. Jött egy samáriabeli asszony vizet meríteni. Mondanék ki Jézus, adj innom. Az ő tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Mondd azért néki a samáriai asszony, hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem, aki samáriai asszony vagyok, mert a zsidók nem barátkoztak a samáriaiakkal. Felele Jézus és mondta néki, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja neked, adj innom, te kérted volna őt, és adott volna neked élő vizet. Mondta néki az asszony, Uram, nincs mivel merítened, és a kút mély. Hol vennéd tehát az élő vizet? Avagy nagyobb vagy te, ami atyánknál, Jákobnál, aki nekünk adta ezt a kutat, és ebből ivott ő is, fiai és jószága is? Felele Jézus és mondta néki, mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. Valaki pedig abból a vízből iszik, melyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik. Hanem az a víz, melyet én adok neki, örök életre buzgó víz, kút feje lesz ő benne. Mondta néki az asszony, Uram, add nekem azt a vizet, hogy meg ne szomjazzam, és ne jöjjek ide meríteni. Mondta neki Jézus, menj el, hívd a férjedet, és jöjj ide. Felelt az asszony, és mondta, nincs férjem. Mondta neki Jézus, jól mondtad, hogy nincs férjem, mert 5 férjed volt, és a mostani nem férjed. Ezt igazán mondtad. Mondta neki az asszony, Uram, látom, hogy te próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádkoztak, és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol imádkozni kell. Mondta neki Jézus, asszony, hidd el nekem, hogy eljön az óra, amikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, amit nem ismertek, mi azt imádjuk, amit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támadt. De eljö az óra, és az most van, mikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya ilyeneket keres az ő imádóiul. Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Mondta néki az asszony, tudom, hogy Messiás jő, aki Krisztusnak mondatik, és mikor az eljő, kijelent nékünk mindent. Mondta neki Jézus, én vagyok az, aki veled beszélek. Eközben megjöttek az ő tanítványai, és csodálkozták, hogy asszonnyal beszélt. Mindazáltal egyik sem mondta, mit keresel, vagy mit beszélsz vele. Ott hagyta azért az asszony a vedrét, és elment a városba, és mondta az embereknek, gyertek, lássatok egy embert, aki megmondott nékem mindent, amit cselekedtem. Nem ezé a Krisztus? Kimennének azért a városból, és hozzá mentek. Kedves testvérek, egy híres gondolkodó, Richard Feynman, kérdezi ezt, hogy mi értelme az egésznek? Ezt úgy a világra értve kell felfognunk, mert erre gondolt ő is. Mi az értelme ennek az egésznek? Sokak kérdése ez, más kérdésekkel is bővítik ezt az alapkérdést, hogyan kezdődött az egész, mi értelme a világ mindenség létezésének, honnan jön, hová megy, van-e a láthatónkon túl valami láthatatlan, mi ezen a nagy egészen belül az emberi életnek az értelme, hogyan lehet boldogan élni, honnan van a szenvedés, miért van a szenvedés, honnan van az emberi testnek, vagy akár a világ mindenségnek a rendezettsége, vagy ez csak egy látszat. És lehetne sorolni ezeket a kérdéseket még, amik foglalkoztatják az emberek egy részét. Mások aztán kétkedve legyintenek, és azt mondják, hogy na, jó lenne választ kapni ezekre a kérdésekre, de hát nincs válasz. Illúzió, hogy ilyen kérdésekre valami választ kaphassunk, hagyjuk az egészet. Szomorúak, mert úgy gondolják, hogy nincsenek. Az igazi létkérdésekre, az igazi fontos kérdésekre nincsenek megbízható válaszok. Szomorúak ezért. Mások nem szomorúak, hanem annyira anyagiasak, hogy azt mondják, hogy felesleges ilyen kérdésekkel, uraim, foglalkozni, vagy hölgyeim, ilyenekkel tipródni, élni kell a mának, és nem kell ilyen kérdéseken törni a fejünket. Az a fontos, hogy mit együnk, hogy mit vegyünk fel, hogy milyen autónk van, hogy mennyi pénzünk van a bankszámlánkon, hogy milyen életszínvonalon élünk. Ezeken kell törni a fejünket, és ez a lényeg. Hát így beleélnek a világba, mint az állatok tulajdonképpen, mert az állatok nem gondolkoznak ugye ilyen fontos létkérdéseken. Ők se gondolkoznak. Hát minek is gondolkozzunk ilyen kérdéseken. Persze eljön a perc, amikor a strucc politikának vége szakad, akkor ki kell húzni a fejeket a homokból, és mégiscsak lehet, hogy el kell gondolkozni ilyen kérdéseken, csak már lehet, hogy akkor késő lesz. Persze nem csodálkozunk azon, hogy sokan, nagyon sokan ebben az országban így vannak, mert a kétségtelen, hogy a társadalomnak a legnagyobb része abszolút nem gondolkozik a létkérdéseken, másokon se gondolkozik, de a létkérdéseken meg pláne nem gondolkozik, hiszen megmagyarázták az embereknek, hogy ti nem vagytok mások, mint állatok. Az evolúció végtermékei vagytok, véletlenül vagytok itt. Olyan, hogy Isten, meg túlvilág, meg ilyen, nincsen. Akkor minek gondolkozzunk ilyen kérdés? Akkor tényleg marad az anyag, az anyagiak, az anyagiasság, a materializmus, a nyers, élvezett hajhászás. Minek gondolkozzunk ilyeneken? Nos, hát mit tegyünk mi? Mit tegyünk mi? Gondolkozzunk ilyen kérdéseken? Vagy legyincsünk, hogy hát úgy sincs válasz. Nincs igaz válasz. És menjünk szomorúan az útunkon tovább? Vagy éppen merüljünk el a materializmusba és az élvhajhászó hedonista életbe, amit látunk a világban? Mit csináljunk? Nos, hát majd megmondom, hogy mit csináljunk. De mielőtt megmondanám, előtte hadd irányítsam a figyelmeteket az Istenre. Az Istenre. Istennek a személyére, és hát azon a gazdag személyen és személyiségen belül egy dologra tudnilik, az ő tudására. Az ő tudására. Ezt mondjuk ugye mi keresztjérek, hogy Isten mindent tudó. Mindent tudó. Ezt nem mi találtuk ki, hanem a Bibliából merítjük ezt a megállapítást. A Bibliából merítjük, amelyben maga Isten beszél hozzánk, legalábbis a Biblia így állítja. Ez Isten szava. Isten saját maga azt mondja magáról a Bibliában, hogy ő minden tudó, ezért mondjuk mi keresztjének azt, hogy Isten minden tudó. Azt olvassuk például Dániel könyvében, hogy Isten tudja, mi van a sötétségben. Tudja, mi van a sötétségben. Olyanokat olvasunk róla a zsidókhoz írt levélben, hogy nincsen szemeiben teremtmény, mely ne lenne ismert az ő szemeiben, sőt mindenek mezítelenek és leplezetlenek annak szemeiben, akiről beszélünk. Egy személyes vallomás a Zsoltárok könyvéből, járásomra, fekvésemre ügyelsz, minden utamat jól tudod. Még nyelvemen sincs a szó, de te már egészen érted azt, Uram. Olvassuk a Bibliába, hogy Isten nem csak az emberek szívének a gondolatait látja, nem csak és ismeri, nem csak azt ismeri, amit nyilván megtesznek az emberek, és kimondanak az emberek, hanem ismeri az embereknek az összes bűneit is. Ez is beletartozik a dologba. Emberek elől ugye eltakargathatjuk azt, hogy és mi módon szegjük meg Istennek a törvényét, mert talán még néha ezt szégyeljük, bár mások már ugye büszkék erre. Minden esetre Isten pontosan tudja, hogy az ő törvényeit, az ő akaratát, amit nyilvánvalóvá tett ugye a 10 parancsolatba is, meg Jézus személyébe is, ha mi ezeket megszegjük, bűnöket követünk elő, ezeket ismeri. Ismeri. Látta Káint, amikor megölte a testvérét. Sára nevethetett hitetlenül a sátra mélyén, Isten azt is látta és tudta. Ákán ellophatta titokban azokat a dolgokat, amiket Isten megtiltott ellopni és eltulajdonítani, amiket föl kellett neki áldozni, ezt is látta az Úr, és számon is kérte. Előszedette Ákán sátrából mindezt, amit összecsórt. Látta Isten Dávid bűnét is, amit más nem látott, és napvilágra is hozta. Így mondja az írásban maga Isten, hogy eszükbe se veszik, hogy minden gonoszságukra emlékezem. Nos, testvérek, így áll előttünk Isten, a Szent Háromság Isten, mint minden tudó személy, aki tudja a múltat, a jelent, a jövőt, úgy áll előttünk, mint aki ismeri az egészen rejtett mély dolgokat és az egészen nyilvánvaló dolgokat, ismeri a láthatókat és a láthatatlanokat, ismeri a mikrokozmoszt és a makrokozmoszt, ismeri az ember lelkének kozmoszát, érzelmestől, hangulatostól, gondolatostól, vágyastól, mindenestől, ismeri a részt és ismeri az egészet, hatalmas Isten, a mi Istenünk. Azonban róla hadd tereljem át most a gondolataitokat Jézusra. Jézusnak az értelmére. Arról beszéltünk az elmúlt vasárnap, hogy Jézus az egész Bibliában úgy jelenik meg, mint a földön járó Isten. Jézus Isten. Egy Istennel. Ezért joggal várnánk azt is, hogy ő rendelkezik az isteni minden tudással. Azzal a tudással, amit az előbb Istenről vázlatosan elmondtam, Jézusnak is rendelkeznie kell, hogyha ő tényleg Isten. Rendelkezik is, testvérek. Rendelkezik is. A tudásáról most nagyon sok mindent lehetne elmondani, én csak 3 dolgot emelnék ki. Először is azt, hogy Jézus ismeri az Atya Istent. Ismeri az Atya Istent. Nem úgy ismeri, mint ahogy mi ismerjük, mert mi csak mondjuk az Atya Istent közvetetten ismerjük Jézuson keresztül. Ő nem közvetetten ismeri az Atya Istent, hanem úgy, hogy egy vele. Közvetlenül Isten. Ismeri Istent, az Atya Istent. Mi azt mondjuk rész szerint ismerjük Istent, mert valamit megismerünk belőle, és aztán az még messze van attól, hogy egészen ismerjük. Mi még magunkat se ismerjük egészen, meg a másik embert se, nem hogy Istent kiismerjük. Hozzáfoghatunk egy kis kanállal kimeríteni a tenger, de úgyse érünk a végére soha. A mi kis végtelen elménkkel, a végtelen Isten nem tudjuk fölfogni és megérteni. Mi rész szerint ismerjük Isten, de Jézus nem rész szerint ismerte, hanem egészen ismerte, teljesen ismeri az Istent, mert ő egy az Istennel. Lehetne még sorolni, testvérek, hogy is és mint is van ez, de egy csodálatos dolog Jézusnak ezek a kijelentései, amiket olvasunk, hogy senki nem ismeri az Atyát, egyedül a Fiú, vagyis ő. Egyedül ő ismeri. És azt tudja megismerni, folytatja, aki az emberek közül az Atyát, akinek a Fiú kijelenti. Akinek a Fiú kijelenti. Hát ez csodálatos, testvérek, hogy Jézus tényleg egy az Atyával, ismeri az Atyát teljesen, az Atya is ismeri őt, és Jézus nem titkolja el előlünk, hogy milyen az Atya Isten, hogy milyen Isten, hanem kijelenti nekünk. Ha mi tudni akarjuk, hogy milyen az Isten, akkor rá kell néznünk Jézusra, hogy a Bibliába előttünk áll, akkor hallgatnunk kell, hogy mit mond ő, akkor néznünk kell, hogy mit cselekszik ő, mert Jézus leleplezi, kinyilvánítja előttünk az Istent. Istent senki nem látta, olvassuk János evangélium elején, az egyszülött fiú jelentette ki, leplezte le őt előttünk. Jézus ismeri az atyát, mert egy az atyával, és ő előttünk is föl tudja tárni. Nézzétek, ilyen az Isten. Nem olyan, mint amilyennek Buddha mondja, Buddha azt mondja, hogy nincs is Isten. Nem olyan, amilyennek Mohamed lefesti. Nem olyan, mint aminek a Marx kitalálta, ő is tagadja. Nem olyan, mint a, nem tudom, kit tudnénk még felsorolni, nem olyan, mint aminek a hinduizmus tanítja, hanem milyen? Olyan, mint én. Ilyet egyébként senki nem is mondott az összes vallás alapítók közül. Egyedül Jézus merte ezt kijelenteni. Aki engem látott, látta az atyát. Rólam olvashatjátok le, hogy kicsoda az Isten, és hogy milyen az Isten, és hogy létezik-e Isten. Rólam. Jézus, ez a tudása, testvérek, a számunkra nagyon fontos, és nagyon megerősítő. De Jézus nem csak az atyát ismeri, hanem ismeri másodszor a világot is. Úgy, most ezt úgy értem, hogy a teremtett világot ismeri. Az egész teremtettséget ismeri, ami egyébként sokkal egyszerűbb az Istennél. Isten nem teremtmény, ő a teremtő. Ő sokkal kikutathatatlanabb, bonyolultabb, mint a teremtett világ. Jézus azonban nem csak a bonyolultat ismeri, hanem a nálánál sokkal egyszerűbbet is. A teremtettséget is ismeri. Ugyanazt a teremtettséget, amit a tudomány is kutat. A maga módszereivel, a maga eszközeivel, de ahogy látjuk, még mindig csak a felszínét kapargatja. Jézus nem felszínesen ismeri a teremtettséget, hanem ismeri egészen mélyen. Az ő természetről való tudás anyagában nincsenek hipotézisek, feltevések, nincsenek tévedések, nem kell magát korrigálnia 100 évenként vagy 200 évenként. Ő nem tud tévedni, ő ismeri az ember teremtményt, ismeri az állatvilágot, a növényvilágot, a természet törvényeit, mindent ismer. Ő a legnagyobb, ha így tetszik, természettudós ebben a világban. Azok a tudósok, akik elénk állnak, piszok nagy mellénnyel, mint a Richard Dawkins, vagy az Atkins, akik nagy egyetemeken tanítanak Angliába, és kimondják, hogy hát Isten nincs, és csak az van, amit látunk. Ők, akik tetszelegnek abba, hogy ők az Isten tulajdonképpen. Ők az Isten, akik megmondják a mindenségről, hogy az milyen. Úgyhogy közben a saját életük egy merő csőd, és miközben a saját tudóstársaik is ellenük fordulnak már, ők csak nagy mellénnyel állítják. Hátuk mögött egy olyan tudománnyal, amelyik naponta változik, amelyik naponta változtatja a véleményét, az álláspontját bizonyos dolgokban. Testvérek, maradjunk mi ott az Úr Jézusnál, aki azt mondja nekünk, hogy figyeljetek rám, én ismerem ezt a világot is. Nem tanít nekünk ugyanakkor az Úr Jézus semmiféle természettudományt. Azt megmondja, hogy honnan jött ez a világ, meg azt is, hogy hova megy. De utána azt mondja nekünk, hogy na most rám nézve végezzétek a természettudomány munkáját. És kutassatok, nyugodtan kutassatok. Áskálódjatok mikroszkóppal, távcsövekkel, mindennel. Végezzétek, kutassatok, gondolkozzatok, feszítsétek meg az erőiteket, ez a ti dolgotok. Én ismerem ezt az egészet, de nem fogok nektek elmondani ebből különösebben semmit. A lényeget mondom el, hogy én teremtettem, általam jött létre, honnan jött, hova megy, mi az egésznek az értelme. A többit, a részleteket kutassátok ti ki. Gondoljátok át az én gondolataimat, ahogy Planck mondta, mert ő rájött erre, hogy mi semmi más nem csinálunk, amikor a természetet kutatjuk, mint hogy Isten gondolatait gondoljuk utána. Ezt mondja nekünk az Úr. Nehogy előálljatok azzal, hogy ti milyen nagy tudósok vagytok, ti csak az én gondolataimat, ti nem csináljátok a természetet, azt én alkottam, és én ismerem is, ti csak az én gondolataimat kutatjátok, és arra se tudtok igazából rájönni. És amire rájöttetek alapján, meg azt hiszitek magatokról, hogy ti vagytok az Isten, alázatosabba, hátrébb az agarakkal. Hátrébb az agarakkal. Testvérek, a mi tudományunk, hogy így mondjam, egércincogás az Úr Jézusnak a tudományához képest. A miénk az valami kis semmi, majdnem azt lehet mondani. Az ő tudományához képest. De mindezeken túl Szeretném azt is elétek hozni, hogy Jézus nem csak Istent, nem csak a világot, hanem azon belül kifejezetten az embert is ismeri. Ezt Istenről is elmondtuk, elmondjuk Jézusról is. Azt olvastuk János evangéliumában, hogy ő nem szorult rá arra, hogy valaki bizonyságot tegyen neki az emberről, hogy az milyen, mert magától is tudta, mi lakik az emberben. Magától is tudta. Ismeri az embereknek a lelkét az Úr Jézus. Olvassuk, hogy egyszer beszélget az emberekkel, és azt kérdezi tőlük, most miért gondoltok rólam gonoszt a ti szívetekbe? A szavaik nem voltak gonoszak az embereknek, de Jézus nem csak a szavaikat lát, hanem a szívüket lát, és most miért gondoltok gonoszt rólam a ti szívetekbe? Mert már a szívükbe ellene törtek ezek az emberek. Azt mondja Jézus, hogy illetve az írás, hogy egyszer megint beszélget emberekkel, mond nekik dolgokat, és megértette Jézus, hogy vissza akarnak kérdezni az emberek, de nem kérdeznek vissza. De Jézus megértette, hogy meg akarják kérdezni őt, és azt is tudta, hogy miről, és ezért, mint egy elébe megy a fel nem tett kérdésnek, és megválaszolja azt. Megválaszolja azt, mert látta, hogy valami ott motoszkál bennük, és ezt ki akarják mondani, hát válaszol nekik arra a fel nem tett kérdésre is. Azt mondja az Úr Jézus, hogy pontosan ismeri azt a tanítványai közül, aki el fogja őt árulni. Hát a többiek nem láttak semmit. Maga Júdás se árulta el, hogy ő el akarja árulni Jézust, de az írás azt mondja, hogy Jézus pontosan tudta, hogy ki az, aki el akar jött. Ismerte Júdásnak a gondolatait, a szívét. Kezdettől fogva, mondja János evangéliuma. Jézus azt is látta, hogy ő rá mi fog következni. Előre elmondta az embereknek, mert nem csak az emberek szívét, hanem a saját szívét és a saját jövőjét is látta előre. Ennek és ennek kell történnie velem. Jézus látta, hogy ki megkötözött, ki megszállott. Látta ezeket az előlünk emberi szemeke és tudás elől elrejtett, titokzatos dolgokat. Nem véletlen, hogy azt mondják aztán az Úr Jézusról az apostolok cselekedeteiben, Urunk minden szív ismerője. Minden szív ismerője. És lehetne sorolni ezeket a példákat. Péternek megmondta, hogy háromszor fogsz megtagadni engem. Amikor feltámadás után találkozik Péterre Jézus, akkor kérdezi, hogy szeretsz-e engem? És Péter mondja háromszor, hogy igen, Uram, tudod, hogy szeretlek. De Péter ott mond egy ilyen mondatot, hogy Uram, te mindent tudsz. Hát azt is tudtad előre, hogy én mit fogok csinálni. Te mindent tudsz. És itt olvastuk a samáriai asszony történetét, ha szaporítani kell a példákat, még tudom. Elmegy a városba, és azt mondja, találkoztam valakivel, nem ezé a messiás, aki megmondott nékem mindent. Megmondott nekem mindent. A jelenések könyvében megszólal az Úr Jézus, ránézve egy gyülekezet alkotó tagjaira, és azt mondja nekik, tudom a te dolgaidat, ismerlek téged. Tehát Jézusnak, testvéreim, nem sorolom tovább a példákat, Jézusnak a számára az emberek, mint egy nyitott könyv. Azok nem ismerik úgy magukat, hogy Jézus ismeri őket. És ebben most magunkat is beleérthetjük nyugodtan. Mert Jézus nem csak másokat ismer így, hanem minket is, engem is ismer. Sokkal jobban ismer minket, mint mi saját magunkat. Látja a bűneinket is, tegyük hozzá, látja ezt is. Mi már lehet, hogy nem látjuk őket, lehet, hogy látjuk, mert a lelkiismeretünk néha jelzi őket, de dugdossuk őket, rejtegetjük, ő akkor is látja. Nem lehet eldugdosni semmit. Ákán is ugye az Ószövetségben megpróbálta a sátra mélyére elásni az ellopodókat, de az Úr azt is látta. Jézus lát, ásogathatjuk mi, ahova akarjuk. Majd mi elfelejtjük. Attól még az van, mert elfelejtettük. Jézusnak, testvérek, a szemét, hogy így mondja, magunkon tudhatjuk, és olyanok vagyunk előtte, mint egy ablak, amin át lehet látni. Ő teljesen lát minket, ismer minket egészen. Most itt áll előttünk, testvérek, Isten, akinek a fia, akivel egy, maga Jézus. Isten is, Jézus is rendelkezik egy mindent tudással, testvérek. Ezekből a példákból ezeket érzékelhettük. Akkor most már oda jutunk, hogy vajon nem ildomos dolog, nem jó dolog, nem bölcs dolog esetleg leülni ennek a Jézusnak a lábaihoz, és hagyni, hogy tanítson bennünket. Hát Istenről mondatik az Ószövetségben, Jób könyvében, hogy van-e hozzá fogható tanítómester? Van-e Istenhez fogható tanítómester? Igen, Isten így jelenik meg már az Ótestamentumban. Ő mint tanító. Isten a tanító, a Tóra pedig, az nem azt jelenti elsősorban, hogy törvény, hanem azt jelenti az eredeti szó, hogy tanítás. Tanítás. Isten a tanító, aki adja a Tórát, a Mózes öt könyvét az ő népének, és azáltal tanítja őket, Mózes pedig, mint egy ott közvetít, közbejár Isten és a nép között, és mint egy Mózes szája által tanítja Isten az ő népét. Így jelenik meg Isten az Ószövetségben. És az Ószövetségben olvasunk a Krisztusról, a Messiásról vonatkozó proféciákat is, testvérek, és ezekből a proféciákból, amiket a zsidó rabbik századokon keresztül tanulmányoztak, ők leszűrték azt, hogy a Messiás, ha eljő, tanító lesz. Tanító lesz. Így mondják, hogy az ősi zsinagóga szerint a Messiás új tórával, új tanítással jön, ami nagyobb részben azonos lesz Mózes tanításával, de el is tér attól. És ez így is lett, testvérek. Maimonides rabbi, ez a híres rabbi állítja, tóránkat Mózes kapta, és ez a tóra nem változik meg. És a teremtő, aki legyen áldott, nem vezet be más tórát. De a királyként felkent Messiás ül királyi trónusán, megírja magának a törvénykönyvét, és azon a törvényen kívül, melyet atyáink kaptak, Izraelt arra készteti, hogy engedelmeskedjék ez új parancsolatoknak. Különös dolgok ezek. Jalkut Ézsaiás mondja, a szent, aki legyen áldott, ül majd, és egy új tórát fogalmaz Izraelnek, amit a Messiás által ad át nekik. Egy új tanítást hoz a Messiás. És aztán megjelenik Jézus, testvérek, és Jézus tanít. A szolgálatának egyik legfontosabb része az, hogy tanít. Egész életében tanít. Sokan gyűlnek köré, tanította őket. Rabbinak szólítják, vagyis tanítónak. Mesternek fordítja ugye a károli fordítás, tanító. Jézus maga mondja ezt, hogy egy a ti tanítótok, és az ő magára gondolt. Azt mondja máshol, hogy úgy hívtok engem, hogy mester, azaz rabbi, tanító, és jól mondjátok, mert az vagyok. Jézus maga vállalta ezt a feladatot, hogy ő tanított. Nem is akárhogyan tanított. Teljhatalommal tanított. Azt mondják az emberek, akik hallgatják, hogy ő nem úgy tanít, mint az írástudók, mint a többi rabbik, hanem mint akinek hatalma van. A szavaiból erő sugárzott, Krisztus tanításából, annak tekintélye volt, amit a Krisztus mondott. Neki nem kellett úgy tanítania, mint ahogy a többi rabbik tanítottak, mert azok úgy tanítottak, hogy állandóan citáltak ilyen, hogy na most én ezt mondom nektek, de azért mondom, mert a mit tudom én melyik rabbi is ezt mondta, meg a másik rabbi is, és állandóan ilyen 20 rabbit idéztek föl egy állításnak az igazolására. Jézus nem idézett egyetlen egy rabbitól se. Ő neki nem volt szüksége arra, hogy az állításait rabbik tanításával alátámasztja, mert ő mondott valamit, és az annak súlya volt, annak tekintélye volt önmagába. Ezek a szavai pedig, testvérek, egészen különös, hogy ilyen tekintéllyel bírtak, mert ő egy 30 éves ember volt, amikor elkezdett tanítani. És az összes többi rabbik, azok mind idős emberek voltak már, akik mögött az évek elteltek, és volt élettapasztalatuk is, meg volt rendkívüli tudásanyaguk is. Ezek tudták az Ószövetség könyveit kívülről, ha csak ilyen statisztikai tudásra gondolunk, de ismerték annak a belső struktúráját, meg sok minden egyebet. Jézus odajön, és egy 30 éves emberként elkezd tanítani, és nagyobb tekintélye van a szavainak, mint az összes többi rabbiknak és írástudóknak. Istentől volt az ő tanításának ez a súly, ez a jelentősége. Akár példázatokat mondott, 33 példabeszédét olvasuk egyébként Jézusnak a Bibliában, akár oktató beszédeket, tanító beszédeket, ilyet meg 21-et olvasunk az Új Szövetségbe. Egyszerűen mindegyik szaván átsugárzik az isteni tekintély, ahogyan ő tanított. És nem csak a szavainak volt súlya, hanem voltak éppen itt még az is figyelemre méltó, testvérek, hogy Jézusnak az egész élete, mint egy arany fedezetű szolgált a szavainak. Vagyis ő nem úgy tanított, hogy vizet prédikál és bort iszik, ugye? De nem így tanított, hogy mond nagy dolgokat, és aztán az életét meg na, inkább ne nézzük meg, mert az pont ellentmond annak, amiről tanít. Mert tanít a tisztaságra minket, és ő tisztátalanul él. Hát ez sokszor előfordul velünk földi tanítókkal, de Jézussal ez nem fordult elő, mert őnál az élet tökéletes összhangban volt azzal, amit tanított. Az élete is, hogy így mondjam, súlyt adott az ő szavainak, az ő tanításainak. Nem volt ellenmondás. Ki tud közületek bűnt rám bizonyítani, és ott hallgatnak a rabbik, a farizeusok, az írástudók. Hajánál fogva kell előhúzgálni valami vádakat, amikor elítélik Jézust, mindenféle hamis tanúkat vonultatnak föl ellene, hogy rábizonyítsanak végre valamit, amit nem mondott vagy nem csinált. És mindemellett, hogy tekintéllyel tanított, nézzétek, mit tanított Jézus. Hát erről is rengeteget lehetne beszélni. Én csak összefoglalom azzal, hogy Jézus azt mondta, hogy ő azt tanítja, amit az atyától hallott. Ő nem azt mondta, hogy na most én valami új tanítást hozok nektek, hanem azt mondta, amit az atyámtól hallottam, azt adom nektek. Az én tanításom nem az enyém, azokat beszélem a világnak, amiket tőle hallottam, vagy amit az atyámnál láttam. Az igazságot beszélem nektek, amit Istentől hallottam. Aki elküldött engem, azt parancsolta nekem, mit mondjak és mit beszéljek. Ezért a beszéd, amit hallotok, nem az enyém, hanem az atyáé, aki küldött engem. Jézus bármiről beszél, testvérek, legyen az a család, családi élet, pénzügyek, házasság dolga, erkölcsi kérdések, vitás kérdések eldöntése, sorolhatnánk, mert csomó mindenről beszélt Jézus. Mindebben az atya igazságát, az atya igaz beszédét adta tovább az embereknek. Nekünk is nyugodtan szabad így olvasni a Bibliát, és így gondolnunk Jézusnak bármelyik tanítására, hogy rajta keresztül most az Atya tanít engem tulajdonképpen. És nézzétek, milyen hatása volt az ő tanításának. Mert az egyáltalán nem maradt hatástalan. Sokan egyenesen megbotránkoztak rajta, ugye. Beleütköztek. Micsoda, mit beszél ez? Hol él ez? Biztos... Nem olvasunk minden reakciót a Bibliában, de hát az emberek akkor is olyanok voltak, mint manapság vagyunk, testvérek. Mindjárt megakadtak ezen, hogy honnan veszi ez ezeket. Hagyjuk ezt, ez bolond ez. Nem kell odafigyelni rá. De mások hitre jutottak az ő szavai által. Ez egy óriási csoda, testvérek. Az nem csoda, hogy az ember megbotránkozik Jézus szavain, az egy természetes dolog. Bolondságnak tartja az ember az Isten dolgait. Ez a természetes. Ilyen bolondok vagyunk, ilyen süketek, sötétek vagyunk, hogy ugye olvassuk az írásba. Ezek vagyunk mi. Erre képesek vagyunk, teljesen zsigerből. Jó, mindjárt, azonnal. De az egy csoda, testvérek, hogy ez az ember egyszer csak megváltozik. És elkezd hinni Jézusnak. Elkezdi hinni, amit mond. És miközben elkezdi hinni, megismeri Jézust, és rajta keresztül megismeri Istent, és egyszer csak meglátja az ember saját magát is, még önmagát is megismeri az ember Jézus szavai tükrében. Igen, ez vagyok én. Áskálódhat magában a hindu bölcs, leszállhat meditációval az ő lelke legmélyéig, nem fogja magát megismerni. A legnagyobb felismerés, amire eljut a jóga által a hindu jógázó, tatvam asi, ez vagy te, vagyis micsoda? A semmi. Te semmi vagy. Erre jön rá a nagy jóga által a nagy hindu bölcs. Te semmi vagy. Ez a nagy önismeret. Fölismerted, hogy te semmi vagy. Na hát akkor most én semmi vagyok, vagy vagyok valami? Semmi vagyok. Hát Jézus nem mondja nekünk, hogy semmik vagyunk, azt mondja nekünk, hogy ti teremtmények vagytok. Isten alkotott benneteket. Az ő kezéből származik a testetek, a lelketek. A ti életetek nem csak úgy lett a semmiből, hogy aztán a semmibe tűnjön el. Az én kezemből, ti valóságos személyiségek vagytok, akiknek van az életének célja, mert én tűztem elétek célt, és értelmet ad az életeteknek. És van egy erkölcsi norma, ami szerint élnetek lehetne, és kellene is az életeket, hogy boldogok legyetek, mert azt akarom, hogy nem, hogy kioltódjatok, meg megsemmisüljetek a nirvánába, hanem azt, hogy boldogok legyetek itt a földön is, és aztán velem is. És rendezett, békés életet éljetek. Na, az ember, testvérek, ha hallgatja Jézus tanításait, akkor nem butaságokra fog rájönni, hanem rájön arra, hogy kicsoda Jézus, kicsoda Isten, és abban a fényben rájön, ki vagyok én. Miért vagyok én? Meg hogyan élhetnék én boldogan? Az emberből, testvérek, Jézus tanításait hallgatva aztán kisöprődnek bizonyos olyan téves gondolatok, meg tévhitek, amik úgy tűntek korábban, hogy onnan kiírthatatlanok belünk. Egyszerűen, hogyha Jézus tanít minket, testvérek, akkor egyszer eltűnik belőlünk az a gondolat, hogy Isten nincs, például. Isten nincs. Eltűnik belőlünk az a gondolat, hogy Isten szavai bolondság, értelmetlenség. Ilyen érzések, ilyen hangulatok vannak bennünk, amik először fölbukkanak, de miközben Jézust hallgatjuk, egyszer csak ő, mintha így elkezdene takarítani a lelkünkben. És rájövünk az igazságra. És az igazság szabadokká tesz minket. Rájövünk, hogy nem az az igazság, amit a tévében mondanak. Még csak nem is az az igazság, amit a természettudósok mondanak feltétlenül, hanem az az igazság, amit Jézus mond nekem, az én életemről is. Jézus tanításának, testvérek, csodálatos hatása lehet ránk, és ezt ő célozta is. Nos, mindezeket így továbbadva most a testvéreknek, tényleg arra szeretnék visszatérni, amit az elején mondom, hogy mit tegyünk akkor. Mit is tehetünk mi ebben a világban? Mondjuk azt, hogy a kérdésekre, a nagy kérdésekre, a létkérdésekre nincs válasz. Mondjuk azt, hogy szomorúan, fejlesütve, szemlesütve menjünk, és keseregünk, hogy nincs válasz az életkérdések. Merüljünk el a materiális dolgokba, és keressük az élvezeteket, amíg lehet ezt a 20, 30, 50, 60 évet, amit kapunk. Ezt valahogy éljük le elviselhetően, aztán utána úgyis jön a semmi. Ezt csináljuk? Vagy pedig van egy másik lehetőség? Van egy másik lehetőség. Azt, testvérek, hogy leülünk Jézus lábaihoz. Leülünk Jézus lábaihoz, nem a pápa lábaihoz, nem az egyház lábaihoz, Jézus lábaihoz. Úgy, ahogy annak idején a betániai házban leült oda Mária, ugye? Mártól sürgölődött, forgolódott ide-oda szaladgált, Mária meg leült Jézus lábaihoz, és hallgatta Jézus tanítását. Üljünk le, testvérek, Jézus lábaihoz, imádságba forduljunk oda hozzá, és vegyük kezünkbe a Bibliát, mert innen tanít minket. Innen tanít minket. És engedjük, hogy oktasson minket a Krisztus. Engedjük, hogy oktasson minket a Krisztus. Vállaljuk a tudatlanságunkat, testvérek. Nem kisebbre bátorítalak benneteket, meg magamat is. Vállaljuk a tudatlanságunkat. Egy olyan korban, amelyik a tudást isteníti, meg a tudományt isteníti. Mi mondjuk azt, hogy Uram, lehet, hogy sok mindent tudok már. De igazából én egy tudatlan ember vagyok. Oda kell, hogy üljek előtted, eléd, a lábaidhoz, és bizalommal föltekintek reád, és hallgatom, amit a Biblián keresztül te tanítasz nekem. Én még nem ismerem a láthatókat, se magamat, se semmit nem ismerek. Vállalom ezt, de ismerni akarok. Érteni akarok, mégpedig az igazságot, a valóságot. Taníts engem a létkérdéseimben is, hogy honnan jöttem, hova megyek, mi az életem értelme, hogy hogyan éljek boldogan ezen a földön, hogy hogyan nézhetek nyugodtan a halálomra és az utána következő életre. Taníts engem megismerni a világot. Taníts engem aztán ebben kis hétköznapi kérdésekben is, hogy hogyan bánjak a pénzemmel, hogyan bánjak a gyerekemmel, hogyan neveljem őt, hogy téged ismerő ember legyen, hogyan beszéljek a feleségemmel, hogyan viszonyuljak a férjemhez, hogyan viselkedjek, mint munkaadó és mint munkavállaló, hogyan politizáljak, hogyan ne politizáljak. Uram, légy az én tanítom ezekbe a hétköznapi életkérdésekbe. Testvérek, üljünk le Jézus lábaihoz. És ha leülünk Jézus lábaihoz, egyszer csak azon kapjuk magunkat, testvérek, hogy elkezdjük őt imádni. Elkezdjük őt imádni. És azon kapjuk magunkat, hogy le se tudjuk venni róla a tekintetünket. Csodáljuk őt az ő tudásáért, az ő ismeretanyagáért. Imádjuk őt. Szájából tudomány és bölcsesség származik. És olvasszuk a példabeszédek könyvében, boldog ember az, aki őt hallgatja. Hallgassátok a Krisztust, és boldogok lesztek. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy úgy jelensz meg előttünk a Bibliában, mint minden tudó személy. Rendelkezel mindazzal a tudással, amivel az Atya Isten rendelkezik. Köszönjük néked, hogy éppen ezért ülhetünk le a te lábaidhoz, és tehetjük fel neked imádságba kérdéseinket, és éppen ezért a te válaszaid, melyek a Bibliában vannak előttünk, azok igazak és hamisak, igazak és elérkeznek hozzánk, mindenféle hamisságtól mentesen. Köszönjük néked azt, hogy bízhatunk a te szavaidban, és áldunk azért, Uram, mert a hétköznapi életben, ha követjük a te tanításaidat, akkor beválnak, akkor igaznak bizonyulnak, akkor helyesnek bizonyulnak azok. Segíts, Úr Jézus, minket, hogy tényleg vállalva a tudatlanságunkat, alkalomról alkalomra és időről időre oda tudjunk telepedni a te lábaidhoz, és hallgatni tudjunk téged, az egyetlen bölcset, az egyetlen igazat, és az egyetlen, aki annyira szeret bennünket, hogy még az életét is föláldozta értünk, és akiről ennél fogva biztosan tudhatjuk még azt is, hogy nem akar nekünk rosszat, és nem akar félrevezetni és becsapni bennünket, hiszen szeret. Kérünk téged, Uram, hogy segíts minket, megtagadva hitetlenségünket, irántad való bizalmatlanságunkat, előtted letelepedni és téged hallgatni. Szádból tudomány és bölcsesség, értelem és igazság származik. Hadd legyünk ennek hallgatója, befogadója és megtartója. Kérünk, hogy áld meg gyülekezetünket, áld meg mindazokat a kisgyermekeket, akiket megkereszteltünk, és családjaikat. Adj a szülőknek erőt, bölcsességet és szeretetet a gyermekeik neveléséhez. Kérünk téged arra, hogy tekints a gyülekezetünkbe elhozott gyermekekre, akiket itt tanítanak, a hit dolgaira, munkálkodj az ő szívükben is, hogy megismerjenek téged. Áld meg az ő tanítóikat is, gyülekezetünk hitoktatóit. Imádkozunk hozzád beteg testvéreinkért is. Látod az ő szenvedéseiket, életüket, kérünk, hogy könyörülj meg rajtuk, és vondd magadhoz az ő szívüket, az ő lelküket. Enyhítsd szenvedéseiket, és segíts, hogy benne gyönyörködhessenek még a legnagyobb testi nyomorúság idején is. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk a mi népünket, a mi nemzetünket, melyet szívből szeretünk, és melyet a magunkénak vallunk, még nyomorúságában és elesettségében is. Könyörülj meg ezen a mi népünkön, hogy ne a hitetlenségnek, az istentelenségnek az útjain járjon, hanem föleszméljen, rád tekintsen, és a te követőddé legyen a mi népünk. Minél több tagja. Kérünk téged, hogy szabadíts meg minket az istentelen emberektől, akik vezetik ezt a népet, és az alkalmatlan embereket te söpörd el, és adjál nekünk tőled való, te benned hívő és neked tetszeni vágyó vezetőket a társadalom minden szintjére. Köszönjük néked, hogy eléd hozhatjuk mindezeket, és letehetjük a te kezedbe. Köszönjük, hogy miközben még beszéltünk, te már meghallgattál minket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket az Úr Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő héten az alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. Kedden bibliórát tartunk 18 órától. Külön szeretném hangsúlyozni, hogy csütörtökön mennybe menetel ünnepe van, szokásos nevén áldozó csütörtök. 18 órakor lesz istentisztelet itt a templomban. Szeretettel hívjuk és várjuk erre is a testvéreket. Tehát csütörtökön is lesz istentiszteletünk. Hirdetem továbbá, hogy ránk következő szombaton délután 4 órakor lesz a konfirmációi vizsga. Tehát szombaton 4 órakor konfirmációi vizsga lesz, 4 konfirmandusunk van, Szeretettel hívjuk elsősorban a presbiter testvéreket, de mindenkit, aki szeretne részt venni ezen a nyilvános vizsgán. Itt lesz a templomban, tehát ránk következő szombaton 4 órakor. Jövő vasárnap pedig konfirmációi vizsga lesz itt, illetve konfirmációi fogadalomtétel lesz itt a gyülekezet színe előtt. Hirdetem a testvéreknek, hogy evangelizációs hetünk is lesz, május 5-től 10-ig. Ez pünkösd előtti hetünk, amikor is közénk jön szolgálni Somogyi Péter, Kecskemét nagytemplomi gyülekezetnek a lelkipásztora, és az ő szolgálatának az lesz a címe, hogy igaz beszéd. Hétfő este 6 órakor lesz az első alkalom, és így megyünk péntek este 6 óráig az ő szolgálataival. Szombaton este, ő már nem tud itt lenni, de itt tud lenni közöttünk egy színdarab, egy monodráma, Viski Andrásnak a Júlia című monodrámája, amit a Tália Színházba adtak elő annak idején. Dér Denisza nevű színésznő előadásában, tolmácsolásában hallgathatjuk meg ezt a művet. Tehát ez a szombat, ez a pünkösd vasárnapi előtti szombat este 6 órakor lesz ez a mű itt a templomunkban. Szeretettel ajánlom a testvéreknek, hogy vigyenek ilyen meghívót, ott van a kijáratnál, osztogassák, hívogassanak másokat is, és készüljünk tényleg imádságban erre az evangelizációs hetünkre. A testvérek egyébként megtalálhatják a kijáratnál a májusi gyülekezeti programot is, ezt is ajánlom a testvérek szíves figyelmébe. Vigyék, osztogassák, hívogassunk másokat is. Most pedig Isten tiszteletünket befejezve énekeljük a 264. énekünknek első és utolsó versét, 264. énekünk első és ötödik versét. Az első vers így kezdődik, áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el. Himnuszunkat énekeljük el. Áldás békességet kívánok!